Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Örülök, hogy elfogadtam meg kívást. Jó napot kívánok! Előrehozott választást tartottak a britek. Hogyan alakult át a parlament meg az ország politikai térképe?
Az előzetes felmérések szerint a konzervatívok győzelmét előre lehetett vetíteni. Az igazság az, hogy nem ebben, legalábbis nem ilyen arányban. Igaz, hogy amikor a legkorábbi előrejelzések megjelentek, azok nagyjából 361 néhány főre tették a konzervatívok lehetséges parlamenti helyének a számát, és ez valóban be is következett, viszont ahogy haladtunk előre az időbe, illetve hát közelebb a választásokhoz, egyre óvatosabbak lettek a közvéleménykutatók, és szerdán már nagyon csekély különbségeket is mértek, 5%-ot a két párt között. De végül is nagyon jelentős mértékben nyertek a konzervatívok, hát leírták sok helyen az eredményről, hogy bizonyos mértékben történelmi jellegű. Utoljára a konzervatívok a 80-as években nyertek ilyen arányba, Margaret Thatcher alatt, akár a 100%-os eredményt tekintve, akár például a parlamenti helyeket tekintve, illetve másik oldalon a munkáspárt utoljára ilyen rosszul 1935-ben szerepelt, 1983-ban 209 helyet kapott, ami pedig az átalakulást illeti, illetve a változásokat a különböző parlamenti körzetekben. Gyakorlatilag ugyancsak bejött az az előzetes várakozás, hogy a konzervatív párt erős lesz, és helyeket fog elhódítani a munkáspártól. Az úgynevezett Midlands, tehát a közép és ország középső részein levő ipari körzetekben, az északkeleten és Yorkshire körzetében, és ez valóban meg is történt. Tehát, hogyha a választások előtti és utáni térképet egymás mellé tesszük, akkor látjuk, hogy az országnak ez a fele nagyon nagy részbe kék lett, vörös helyett. A munkáspárt gyakorlatilag két helyen tudott egy kicsit javítani a korábbi helyzetén Londonba, illetve délkeleten, de nagyon minimális mértékben 1%-kal.
67,3%-os volt a részvételi arány, ez magasnak számít?
Aránylag magasnak számít, ez a második legmagasabb, legalábbis 21. században. Ennél valamivel magasabb volt 2017-ben 2%-kal, de hát sajnos az utóbbi időben az, hogy nagyjából a választókra, illetve a választásra jogosultaknak a kétharmada megy el választani, a nagy ipari országokba ez elég jó eredménynek számít. Tehát azt lehet mondani, hogy többé-kevésbé kifejezi az országnak valóban a hangulatát, illetve a politikai állásfoglalását. Bár erről nyilván van megosztóak a vélemények, hogy mennyi volt ebbe a protestszavazat, mennyire a személyes indokok játszottak közre, hiszen köztudott, hogy Boris Johnson és Jeremy Corbynról is szavaztak nem csak a pártokról és nem csak a témákról szavaztak az emberek, és Boris Johnsonnak a negatív elfogadottsági index 12 volt, viszont Jeremy Corbyn 40, tehát az emberek döntő többsége úgy gondolta, hogy Jeremy Corbyn alkalmatlan lenne miniszterelnöknek, és ez talán részben magyarázza azt, amiről már korábban szó esett, amivel kezdtük az egész beszélgetést, hogy azokban az eddig megbízható munkáspárti körzetekbe, amelyek évtizedekig a munkáspártnak a bázisai voltak, most elég sokan vagy nem mentek, vagy pedig a torikra szavaztak. Lehetséges pontosan azért, mert Jeremy Corbynnak a személyével, a politikában nem voltak elégedettek. A párton belül nagyon megosztó személyiség, és az a szélsőséges baloldali politika, amit ő képvisel, illetve John McDonnell, gyakorlatilag a helyettese, az árnyék pénzügyminiszter, ez azért még a munkáspárti szavazók nagy részébe is visszatetszés váltott ki.
Boris Johnson Brexit politikája világos volt egész végig. Minél hamarabb meg kell csinálni. Jeremy Corbyn Brexit politikája világos volt?
Nem. Hát egyértelmű. Először is tudni kell azt, hogy Jeremy Corbyn egyszer már a tagság ellen szavazott. Tehát amikor a tagságról a 80-as években már volt egy népszavazás, és akkor a konzervatívok szavazatával nyerte meg az igen szavazatokat az akkori kormány. A munkáspártiak jelentős része is akkor már euroszkeptikus volt. Jeremy Corbyn végig euroszkeptikus, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ő is a kilépés mellett van, talán, hogyha a nagyon ellentmondó megnyilatkozásaiból ezt le lehet szűrni, viszont amit ő szeretett volna elérni, az gyakorlatilag az, hogy az Egyesült Királyság maradjon benne a Vámunióba, minimálisan, de akár az egységes piacba is, gyakorlatilag főleg a politikai vezetés szerette volna a munkáspárti vezér megszakítani, viszont minden más kérdésbe együtt szeretett volna működni az EU-val. Viszont az igazság az, hogy az ő álláspontja a jelenlegi választási ciklusban mindössze annyi volt, hogy abban az esetben, hogyha a munkáspárt nyerne, akkor újabb népszavazást írnának, illetve amit pontosan mondtak, az volt, hogy újra tárgyalnák a kilépési megállapodást, és a kilépési megállapodást népszavazásra bocsátanák úgy, hogy a másik opció a bemaradás lenne, és ebbe a kérdésbe ő semleges álláspontot foglalná el. Tehát az, hogyha egy pártnak a vezetője egy ilyen létfontosságú kérdésbe semleges álláspontot foglal el, az azért elég sokat mond arról, hogy mennyire tudja határozottan képviselni akár a pártot, akár az országot.
Mit jelent az, hogy szélsőségesen baloldali politika a briteknél, mert ők nem voltak sose szocialista ország?
Nem volt, viszont tudni kell azt, hogy a munkáspártnak voltak úgymond eléggé jelentős kilengései ilyen szempontból. A szélsőségesen baloldalin azt értem, hogy nagyon nagy mértékben visszaállomosított volna a különböző területen, kezdve a postaszolgálatot, a vasutat, az áramszolgáltatást, vízszolgáltatást és így tovább. Nagyon jelentős mértékben megemelte volna a minden elsőra a bért 10 fontra. Ingyenes buszközlekedés 25 év alatt, ingyenes tévé 75 év fölött 56 milliárd fontot adott volna nőknek, akik nyugdíjkorba értek és elmaradt kompenzációként, hogy nem egyenlő mértékben részesítettek a nyugdíjból, mint mondjuk a férfiak. Az adókat megemelte volna, igaz, hogy tulajdonképpen amit akart, az megtartani az 50%-os felső jövedelmi kulcsot, viszont levinni annak a határát, hogy mikortól kezdik ez 50%-ot fizetni, illetve ingyenes felsőoktatás, tehát óriási mértékű, hát mondjuk osztogatás lett volna, és senki nem látta gyakorlatilag, hogy ezek az óriási összegek, amelyek erről szó volt, ezek honnan fognak bejönni, nem is szóval arról, hogy azt ígért, hogy évente 4,3%-kal megnöveli az egészségügyi szolgáltatásoknak a szintjét, illetve hát a több pénzt fog abba is fektetni, infrastruktúrális beruházásokat ígért. Ezen kívül ez csak a belpolitika, a külpolitikában köztudott, hogy a NATO ellenes, Amerika ellenes, az olyan diktátorokkal, mint Hugo Chávez, Evo Morales, Nicolás Maduro, vagy a irániak nagyon jó véleménnyel van. Ezen kívül hát olyan megjegyzéseket tett, hogy Osama Bin Laden ennek a meggyilkolása az eléggé nagy hiba volt, tévedés volt. Tehát külpolitikában is olyan álláspontot foglal el, aminek az volt a veszélye, hogyha a munkáspárt az ő vezetésével kormányra kerül, akkor a Nagy-Britannia nem csak az EU, hanem az amerikai biztonsági együttműködésből működése adott esetben hát nem az, hogy ki fog zuhanni, de nem nyilvánvaló volt, az amerikaiak sokkal óvatosabbak lesznek információ megosztásban, illetve az együttműködésben. Tehát ezt értem úgymond szélsőséges a brit értelemben. Ezen kívül pedig, ahogy említettem, Joe McDonnell, az árnyék pénzügyminiszter többször kifejtette, hogy szerinte az állami vállalatok egyáltalán nem rosszabb hatásfokkal működnek, mint a magánvállalatok. Tehát magyarul azt a munkáspártnak 1906-ben elfogadott úgynevezett negyedik cikkejét az állami, illetve a természközök tulajdonban, a köztulajdonban vételét szerették volna visszahozni, amit elég nehéz munkával a Tony Blair, Gordon Brown a 90-es években sikerült, majd nekik sikerült eltüntetni a munkáspárt annak az alapokmányából.
Mire ad erőt és felhatalmazást Boris Johnsonnak ez a választási eredmény? Egyrészt a parlamentben, másrészt a saját politikai közösségében.
A saját politikai közösségét be most gyakorlatilag nagyon mozgástere van. Tehát eddig elég sok baja volt a párt jobb oldalával. David Rees-Mogg és a többiek, az úgynevezett 1922-es bizottság, tehát a backbencherek, tehát a kormányzati tisztséget nem viselők között. Ők között 20-30 nagyon-nagyon erős hard brexites van, tehát akik semmifajta tárgyalást nem akarnak, emelszerűen hátat folytan az egész EU-nak úgy, ahogy van. Na most, hogyha megvan ez a többsége a kormánynak, 364 helyről van most ilyen pillanatban
egy
szó.
Egy
még függ, de úgy tűnik, hogy a 78 többsége lesz, hogyha összes többi ellenzéki pártot figyelembe veszük. Tehát, hogyha ezt nézzük, és mondjuk levonjuk ezt a 25 embert, akkor még mindig kényelmes többsége van a kormánynak, tehát magyarul nem lesz fogja egyrészt ennek a nagyon erős hard brexites csoportnak, illetve nem lesz fogja az Északír Demokrata Unió pártnak, a DUP-nek, amely különben most kettő szavazatot, illetve kettő helyet vesztett, és már csak 8 képviselőt tud küldeni a Westminsterbe. Ők korábban a Theresa May alatt és Boris Johnson miniszterelnöksége alatt gyakorlatilag hát túszul ejtették a konzervatív pártot, mert csak az ő támogatásukkal volt bármilyen többsége egy ideig a konzervatív pártok után, még az sem történt meg. Tehát magyarul a párt jobb oldalától már nem függ olyan erősen. A másik oldalról viszont Boris Johnson egy kicsit rugalmasabb lehet, mert igaz, hogy például megígérte azt, hogy nem kér hosszabbítást az EU-tól a kereskedelmi tárgyalásoknak a végigvitelére, de azért valószínű, hogy erre sor fog kerülni, mint ahogy korábban is már kénten volt halasztást kérni, ugyanis a jelenlegi menetrend szerint január 31-ével az Egyesült Királyság hivatalosan kilép az EU-ból, viszont a tárgyalások február 1-ével kezdődhetnének meg papíron, nem valószínű, rögtön meg fognak kezdődni, és az ilyen jellegű szabadkereskedelmi vagy egyéb tárgyalásokat az EU más országokkal korábban évek alatt tárgyalta le, tehát nem nagyon valószínű az, tekintve még azt is, hogy az Egyesült Királyság azért korábban tagja volt az EU-nak, hogy ez 11 hónap alatt sikerül. Ami azt jelenti, hogy július 1-ig a kormánynak alkalma van arra, hogy egy vagy két év halasztást kérjen az összes kereskedelemmel kapcsolatos kérdés tisztázása az EU-val, a halászati jogtól kezdve standardekig és így tovább. Az egy érdekes alkotmányos dolog az, hogyha halasztás kének, ahhoz kell a parlamentnek a jóváhagyása, hogy nem kének halasztás, ahhoz nem kell a parlamentnek a jóváhagyása. Tehát valószínű azért sor fog kerülni valami halasztási kérelemre, illetve sok függ attól, hogy milyen ütemben tudja a Johnson kormány tárgyalni a szabadkereskedelmi tárgyalásokat más országokkal, elsősorban az Egyesült Államokkal, ami megint csak egy kicsit nehéz lesz, hiszen választási év van az Egyesült Államokban, és ott is nem biztos, hogy ez a kérdés lesz az, ami elsődlegesen foglalkoztatja majd a republikáns kormányzatot.
Miért nem profitáltak a megosztott brit társadalom hangulatából azok a politikai erők, amelyeknek világosabb álláspontja volt a fő kérdésről, a Brexitről, mint amilyen a Jeremy Corbyn féle munkáspártnak volt? Liberális demokraták, Nigel Farage pártja.
Igen. A liberális demokraták nagyon rosszul szerepeltek, a vezető le is mondott, Joss Wilson, aki különben kikapott a saját körzetében, Scott körzetbe különben.
Nyer, az nem megy be a parlamentbe a brit rendszerben. Egyéni kerületi rendszerben.
Igen, tehát csak egyéni körzetből lehet bejutni, és hogyha jutom, 11 helyük van most egy pillanatban, ami nagyon-nagyon rossz, a 650 fős parlamentben. A liberális demokraták voltak az egyetlen olyan párt gyakorlatilag, az SNP-n kívül, tehát a Skót Nemzeti Párton kívül, amelyek egyértelműen maradáspárti volt. Na most a maradáspártiság azért nem volt ilyen, vagy legalábbis úgy tűnt, hogy nem volt egy nyerő álláspont, mert ugyanakkor a britek többsége szinte függetlenül attól, hogy maradáspárti vagy nem maradáspárti volt, úgy gondolta, hogy most már ezt le kellene zárni. Tehát három évig gyakorlatilag egyfajta bénultságba leledzett a brit politikai élet, és sok úgy gondolták, hogyha már egyszer elhatároztuk, hogy távozunk, akkor most már távozunk, és ne legyen még egyszer egy olyan eset, ami a korábbi egy-két évben, amikor gyakorlatilag, ahogy Boris Johnson mondta, már vitáról is vitáztak, és nem jutottak egyről a kettőre. Ugyanakkor egy másik párt, amelyik abszolút egyértelmű álláspontot foglalt el, az említett Skót Nemzeti Párt, jobban szerepelt, mint korábban. Az 59 skóciai körzetben 48-at megnyert, és hát Nicola Sturgeon, a vezetőjük kijelentette, hogy az angolok a kilépés mellett szavaztak, skótok viszont a bemaradás mellett szavaztak ezzel, és a Skót Nemzeti Pártnak a fő programpontja a többek között az EU-tagság volt. Ez azért nem olyan egyszerű dolog, mert alkotmányosan a skótok igaz, hogy úgymond egy nem döntő jellegű vagy kötező jellegű népszavazást talán még kiírhatnak. 2014-ben ilyenre került sor, de az is csak egy speciális megállapodás révén, az Egyesült Királyság parlamentjével történt speciális megállapodás révén. Viszont Boris Johnson kizárta azt, hogy újabb népszavazás legyen ebbe a kérdésben, és alkotmányosan kizárólag a Westminster-et, azaz az Egyesült Királyság parlamentje jogosult egy ügydöntő népszavazást kírni egy ilyen kérdésbe, tehát az, hogy egy ország része elszakadjon, vagy nem. Különben most megmérték az elszakadáspártiakat is, illetve a maradáspártiakat, de ez most már az Egyesült Királyságon belüli. Itt nagyon-nagyon kis többség, 51% hagyná ott az Egyesült Királyságot, 49% maradna bent, de viszont, hogyha sor kerülne egy valóban ügydöntő népszavazásra, akkor nem vagyok biztos benne, hogy ezek az arányok megmaradnának, mert az elszakadás az Egyesült Királyságtól az, hát nem mondom, hogy komplikáltabb lenne, mint az Egyesült Királyság kilépés az EU-ból, de kis túlzásra azt lehet mondani, legalább annyira komplikált, hiszen hát egy 300 éves szimbiotikus együttélésről van szó.
Miért nem maradt levegő Nigel Farage-nak ezen a választáson?
Nigel Farage ennek a pártja egy ügyet képviselt, viszont azzal, hogy ő eleve taktikai okokból a pártjával úgy döntött, hogy abban 317 körzetben, amelyet a konzervatívok tartottak a választások előtt, nem indít el jelöltet, tehát nem osztja meg a Brexit pártiakat. Ezzel gyakorlatilag ő kilépett a versenyből. Az, hogy a Brexit pártiak általában jól szerepelnek az EU parlamenti választásokon, viszont gyakorlatilag zéró támogatottságuk van a brit parlamenti választásokon. Egyszerűen annak tudható be, hogy a brit parlamenti választásokon nem csak a Brexitről van szó, hanem egészségügyi oktatásról, infrastruktúrális beruházásról, sok minden egyéb kérdésről, amihez a Brexit párt gyakorlatilag nem nagyon tud hozzátenni semmit, mert gyakorlatilag egy ügyet képvisel, ami egy EU parlamenti választásokon még számít, viszont egy brit parlamenti választásokon kevés az, hogy bármilyen számottevő eredményt érjen el.
Nagy felhatalmazást kapott Boris Johnson, nagy ígéretekkel nyitja a szezont?
Hát igen, az ígéretekkel azért óvatosan kell bánni. Először a belpolitikai ígéretek, ugye azt mondta, a konzervatívok kevesebbet ígértek, úgymond legalábbis nem annyira kidolgozott ígéretek voltak, mint a munkáspártiaké. Többek között ő Szingapurt ígért a Temzén, tehát egy virágzó, rendkívül magas jövedelemmel rendelkező, hát nem csak várost, hanem országot, és ő általában azzal érvelt, és egy-két Dominic Cummings például a tanácsadója, hogy nagyon sok összeget, nagy összeget spórol meg Nagy-Britannia azzal, hogy megtakarítja azt a pénzt, amit nettó befizetésként az EU-ba kell befizetni, amit különben még, amik a tárgyások folynak, befizet Nagy-Britannia, tehát minimum 2020. december 31-ig, de ha hosszabbítják a kereskedelmi tárgyásokat, akkor az alatt végig fizeti majd a hozzájárulást. Tehát, hogy azokat az összeket megspórolják, azokat majd az egészségügyre tudják fordítani, illetve a szabadkereskedelmi megállapodások sokkal több lehetőséget adnak Nagy-Britanniának, mint hogy igazodni kell az EU 27 másik tagállamához. Ez egy kérdés. Az nyilvánvaló ilyen pillanatban, hogy legalábbis valószínűsíthető, hogy bizonyos fajta gazdasági visszaesés azért be fog következni. Tehát ezek a tárgyalások, az átállás az EU tagságból egy harmadik országra az EU szempontjából, illetve át kell gyakorlatilag a sineket váltani, teljesen más jellegű kereskedelmi megállapodások, ez az érzőkkel fog járni.
De Said Javid... vállalati vészmények éppen erősödni látszanak.
Igen, erősödni látszak. Többek között azért, mert ez a bizonytalanság megszűnt. Tehát nem vagyok közgazdász, de ugye közgazdás ismerősök és szakemberek mindig azt mondják, hogy a bizonytalanság a legrosszabb. Tehát a legjobb az, hogyha vagy pozitívat tudnak, de még a negatív rossz is jobb, mint a bizonytalanság. És az, hogy ezt áthidalják, ezt át valószínűsíthetően egy kicsit zökedőket teli időszakot. A Said Javid, aki feltetten pénzügyminiszter lesz, tehát legalábbis ő volt eddig, és ő volt az egyetlen korábbi kormánytag, aki ígéretet kapott Boris Johnsontól, hogy meg fogja tartani abba a pozícióba, amit korábban tartott az első kormányba. Úgy gondolja, hogy kb. 100 milliárd fontnyi hitellel lehetne felpörgetni a brit gazdaságot még jobban. Az érvése szerint a következő 10-15 évben a úgynevezett negatív kamatlábak lesznek, tehát az infláció meg fogja haladni a kamatlábakat, és szerinte rengeteg úgynevezett ilyen laza pénz van a világban, tehát sokan fognak egy kicsit sarkítva sorbálni azért, hogy hitelezhessenek, és a brit gazdaság emiatt a negatív kamatláb miatt nem fog rosszul járni, és ez a 100 milliárdos, vagy nagyjából e körüli összeg egy nagyon komoly hát injekció lesz, hogy az átmeneti nehézségeket áthidalják. De hát ez egyfajta elképzelés, hát nyilvánvalóan az ígéreteknek egy részét azt azért óvatosan kell kezelni, választási ígéretek mindig vannak. 100%-at azt hiszem, hogy olyan kormány még nem volt, amelyik végig tudott volna vinni.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Magyar is Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára, az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik.